tisztázni kell mindenkinek, hogy tudok-e hinni a feltámadásban. És nem csak úgy általában a feltámadásban, hanem abban a fontos szentírási üzenetben, hogy mindenki maga föl fog támadni egy napon, és találkozni fog minden élet urával. El tudja mindenki mondani, amit jobb könyvében olvasunk, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él, és egyszer majd az én korom is újra összeáll, és én a saját testemben fogom meglátni az Istent. A feltámadásról nem mint elméleti kérdésről kell diskurálni, hanem az az izgalmas kérdés, hogy amikor majd én kerülök abba a helyzetbe, hogy ezt a földi világot elhagyom és eltemetnek, akkor azzal a reménységgel tudok-e elmenni, hogy a halálom, mint egy álmon átesem, majd László írta. Hogy átesem a halálom, és aztán folytatódik majd az élet az Isten országában. Ezt kellene tisztázni, és erről kell egy kicsit gondolkodni. És én egyáltalában nem lennék meglepődve, hogy ebben a szép nagyszámú gyülekezetben igen-igen sokan azt mondanák, hogy hát igen, azért a feltámadás nem olyan egyszerű dolog. Mert akárhogyan is bármerre nézünk szét ebben a világban, minden pont az ellenkezőjéről beszél, hogy minden elöregszik, minden tönkremegy, minden összetörik, minden elavul, mindent megeszik a rozsda, mi is kopunk, már itt szúr, meg ott recseg, aztán belehanyatunk a sírba, temetőből rengeteg van. És biztos mindenki ismeri azt az ostoba népi bölcsetlenséget, hogy onnan még nem jött vissza senki. Szóval azért ezek nagyon hatnak az emberre. És bizony még keresztény gyülekezetekben is lehet tapasztalni, hogy persze, hát Isten van, hogy ne lenne. Meg olyan szépeket mondott az Úr Jézus, hogy nagyon jó azt olvasni, és próbáljuk is megtartani, amennyire lehet. Jó, de hát a feltámadás az, az. Meg hogy én föl fogok támadni. Egyszer ezt mondta valaki nekem, hogy én elhiszem, hogy az Úr Jézus minden beteget meg tud gyógyítani. De hogy engem meg tud-e gyógyítani, ezt nem hiszem. Persze, van feltámadás, hogy ne lenne, de hogy én föl fogok támadni? Nem hiszem. Hát ezzel kell megbirkózni, ezzel a kérdéssel és ezzel a bibliai üzenettel, mert különben nincs az egésznek értelme, amit felolvastam. Hiszen azt olvassuk, hogy az élet fájáról ad enni nekünk az Úr Jézus, amelyik az Isten paradicsomában van. Nem akármilyen fa ez. Ugye ezzel kezdődik az egész Biblia. Azzal kezdődik, hogy ott vagyunk a paradicsomban, és nagyon jól érezzük magunkat, amíg el nem rontjuk az egészet, persze. És aztán azt mondja az Isten, hogy az ember ki ne nyújtsa a kezét, és ne egyen az élet fájáról, kidobjuk a paradicsomból. És azzal fejeződik be a Biblia, hogy az Isten új városában, a város közepén, ott áll az élet folyója, két ága között van, nyilván egy kis sziget, és ott áll az élet fája, amely majd begyógyít minden sebet, és amely minden ember és minden év gyógyulására lesz, és örök életet fog adni. De nyilván csak akkor van örök élet, ha én tudok hinni a feltámadásban. Mert ez az ige arról beszél, hogy Jézus Krisztus örök életet ad, hogy igenis van feltámadás. Sőt, a feltámadás már most van. Mert az örök élet most kezdődik. Mert Jézus nem egyszerűen azt mondta, hogy majd adok én nektek örök életet, hanem arról beszélt, hogy aki hisz én bennem, az már az életben jár. Hogy az legyőzi a halált. És milyen jó úgy élni, hogy az ember tudja, hogy van feltámadás. Milyen jó úgy gyászolni. Én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy sok számomra igen kedves és fontos ember sírjánál álltam már meg. Soha nem fogom elfelejteni. Hát ennek is már bizony 32. éve, hogy meghalt az édesapám. És édesapám nem volt hívő ember, csak a halál előtt egy nappal lett hívő embernek. És amikor oda kellett állni a sírjához, akkor én azzal az örömmel mentem oda, hogy de jó, hogy az édesapám megtért, mert neki akkor így most már van örök élete. És utána sokan megszóltak engem, és azt mondták, hogy olyan neveletlenül és illetlenül viselkedtem a saját édesapám temetésén, mert hogy végig nevetgéltem az egész szertartást. És én ezt ma is vállalom. És ugyanígy az édesanyám temetésénél, nem tudom, hogy nevetgéltem-e, de belül biztosan nevetgéltem. Misi bácsi végezte édesanyám búcsúztatását. Nem tudom, hogy látta rajtam, hogy nevetgélek-e vagy sem, de én belül nyugodt, békés és vidám voltam. Pedig amikor az ember a saját édesanyját és édesapját temeti, akkor azért nem a legnagyobb öröm ünnepek közé tartozó alkalmat ez. És mégis a legnagyobb örömünnek, ha az ember tudja azt, hogy igenis van feltámadás. És ezt honnan tudjuk? Én azért hiszem el, mert egyrészt ezt Jézus mondta, másrészt mert Jézus feltámadta halálból. Nem tudom, hogy akik még birkóznak vele, azoknak mennyit segít, hogyha azt mondom, hogy azért higgyál bátran mindenki, mert Jézus ezt mondta. És Jézus nem hazudozik. Nem mesél össze-vissza mindenfélét. Hogy érezték, még az ellenségei is érezték, hogy amikor Jézus megszólal, nagyon komoly dolgok hangoznak el, ezért ölték meg. Mert ez fölforgatja az egész világot azzal, amit mond. És fölforgatja az emberek életét, és gondolkodását, és reménységét, mert Jézus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. És azon még a halál se tud győzni, ha valaki hisz én bennem. És aztán ugye, mi történik nagypénteken, azt mindenki tudja, hát nem szeretném elmesélni, de azt igenis el szeretném mesélni. Hogy nagypéntek délután 3-kor Jézus tényleg meghalt. És hogy biztos legyen a dolgában, a katona azt a dárdát jól beledöfte a szívébe. Azt mondja a Biblia, hogy oldalba szúrta. Hát az ember oldalba szúrját egy hosszú, éles pengével, az a szívét fogja érni. És a mai orvostudomány állása szerint, ha valakinek a szívébe beledöfnek egy csúnya nagy kést, akkor az meghal. És ez a Jézus, akit ott kivégeznek és kiírtanak a keresztfán, az a harmadik nap hajnalán föltámad és él. Én ezért hiszem a feltámadást. Emberek is segítettek, áldott igehirdetők, köszönöm nekik, de elsősorban ezt tették számomra világossá, hogy Jézus ezt mondta és ezt csinálta. Azt mondta, hogy az élet nagyobb a halálnál, és a harmadik napon föltámad. És azt üzeni ma is minden hívőnek, hogy adok enni az élet fájáról, amelyik az Isten paradicsomában van. Jézus népe nem csak ezt a földi életet éli, hanem éli az eljövendőt. Ad enni Jézus, már itt a földön az örök élet öröméből. És akkor az ember vidám és könnyű szívvel temeti el a halottait. Nem voltam még a névtelki temetőben, de biztos jó nagy temető van. És jó nagy sírkövekkel. Nehogy visszajöjjön, ugye? Pedig mindannyian föl fogunk támadni. Nem temetőket kell építeni, hanem addig kell egymást szeretni, amíg itt vagyunk. Mert az csak egy álom, amin túllépünk és átlépünk, és élünk, mert ezt mondja nekünk az Isten, hogy az ő népének ad enni az élet fájáról, amelyik az Isten paradicsomában van. Itt essenek készülni. Már most itt kell készülni, itt kell élni, hogy az Isten örök életet ad. A másik, amiről röviden mondani kell valamit, hogy ezt az örök életet nekünk Jézus Krisztus adja. Jézus nevében vagyunk itt. Jézus az Úr. Tényleg? Jézus adja nekünk az örök életet. Nem más adja. Nem másban van az élet, hanem Jézus Krisztusban van. Sok mindenről lehet beszélni, hogy mi mindent hiszünk mi életnek, és mi mindenről gondoljuk, hogy életet adhat. Biztos nem haragszanak meg a hölgyek, hogy mennyi mindent fáradoznak azért, hogy 10 évvel fiatalabbnak látszódjanak. Árak. Szeretnénk becsapni az idő múlását. Ja, majd én teszek valamit, hogy fiatalabb legyek. Ja, férfi embereknek, hát ha olyanok, akkor dolgoznak és fáradnak és vigyáznak az egészségükre, gyógyszereket szednek és sok mindent csinálnak, hogy megállítsuk egy kicsit az időt, ha lehet még itt legyünk, majd ez segít, meg az segít, meg amaz segít. Állítólag, nem tudom igaz-e, Amerikában már van néhány, bocsánat, számomra nem elég okos ember, aki nagy hordókba lefagyasztatta magát, hogy majd 100 év múlva kifagyasztanak, és akkor már meg lesz a fiatalság szere, meg a gyógyszer minden rossz bajra, és akkor majd élünk tovább. Jézus adja az örök életet. Nem más. Nem érdemes másban hinni. Nem érdemes másban reménykedni. Csak Jézus tud életet adni. Csak Jézus. Csak Jézus. Nem is nagyon ígérik más vallások, hogy örök életben. Valami homályos sejtésre próbálják szédíteni az embereket, de világosan az örök életről Jézus beszélt csak. Csak Jézus beszélt. És ő azt mondta, hogy az csodálatos élet lesz, amit én adok, mert én adom. Jézus nem irigy. Nem mondja azt, hogy megtartom magamnak. Jézus adja. Adná ő mindenkinek. Igen, ha végig gondolom, hogy hogy és mint lettem én hívő emberi, vagy sokan hogyan lettünk hívő emberi, akkor azt kell mondani, hogy bizony emögött az Úr Jézus munkálkodása és fáradozása van. Gondolom Misi bácsi elmesélt, hogy ő hogyan lett hívő ember. Meg biztos sokan elmesélték már, hogy én így és úgy lettem az Úr Jézus követője. És aki ezen már túl van, az biztos el fogja mondani, hogy emögött Jézus munkája is ott van. Persze embereket használt föl, hogy ne? Meg helyeket, alkalmakat, örömöt és betegséget, gyászt és valami más katasztrófát, ki tudja. De Jézus munkálkodik, mert Jézus adni akarja az örök életet. És hogy mennyire akarja adni, azért ez a szép nagyszámú gyülekezet mutatja, hogy sokakban munkálkodott és munkálkodik. Azért vagyunk ennyien. Mert ő adni akarja. Mindenkinek adni akarja. És ezzel a reménységgel tessék a saját családjukban körülnézni, hogy nekik is akarja adni. Meg a szomszédnak is, akivel összebalkiztam. Mindenkinek akarja adni. Mert Jézus adni akarja. Ő az, aki odaadta magát ennek a világnak az üdvösségére. Aki élő kenyérként szétosztja magát mindenkinek. Mert van feltámadás, nekem is van feltámadás, én is le fogom győzni a halált, mert Jézus adni akarja az örök életet mindannyiunknak. És Jézus akarja adni, nem más. Ne tessék semmi másban inni. Azt szoktam mondani néha tréfásan, hogy a keresztény embernél nincs hitetlenebb ember. Mert a keresztény ember csak egy valamiben hajlandó hinni. Jézus Krisztusban. Akik pedig azt mondják, hogy nem hisznek, azok hisznek mindenféle szamárságban, babonában, fekete macskában. Ismertem egy hölgyet, Parikának hívták. Ő mesélte el, hogy olyan babonás volt, hogy egyszer kilépett a ház ajtaján, egy fekete macska szaladt át az úton, megfordult, be se ment a munkahelyére, hívta a főnököt, hogy ezen a napon ő ki sem mozdul a lakásból. Mennyi szamárságban hisznek, akik azt mondják, hogy ők nem hívők. A hívő ember pedig borzasztó, hitetlen, neki mondhat bárki bármit, csak egy dologban, csak egy személyben, csak egy valakiben hajlandó hinni, Jézus Krisztusban. Így legyen. És akkor még valamiről szeretnék most már röviden szólni. Van egy nagyon kellemetlen hang ebben a szép bibliai versben. Azt mondja Jézus, hogy aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ez a kellemetlen hang, ez a rossz érzés rögtön az elején éri el az embert. Mert azt mondja Jézus, hogy aki győz, annak adok. Annak van örök élete. Annak van igazán feltámadás. Az nem szűkölködik, övé a teljes élet. De mi az, hogy aki győz? Aki győz. Tessék csak ezen is egy pillanatot gondolkodni, mi az, hogy aki győz, akkor velem mi lesz? Jöttünk idefele, Nyíregyháza felé, az autópályán. Hát persze, hogy összeszólalkoztam a feleségemmel. Hol kell lekanyarodni az autópályára? Így vagy később. Mi az, hogy aki győz, az kap örök élet? Tetszik látni, hogy Isten tiszteletre jövök. Nem egyszerű hallgatóként, hanem nekem prédikálnom is kell. És összeveszek a feleségemmel 20 kilométerre Nyíregyháza elé. Hányan veszekedtek ma az asszonnyal vagy az urukkal? Hányan idegeskedtek, kapkodtak, mérgelődtek, haragudtak, és akkor még csak úgy szelíd dolgokról beszélünk. Régi történetem, amikor a Bukrán Józsi bácsi meg a Bukrán Pali bácsi fejszével meg papával mentek egymásnak, mert ugye két telek persze szomszédos, és a csöpögés az most ide csöpög, vagy oda csöpög. Hányan őrzünk pusztító, gonosz, gyilkos gondolatokat emberekről? Mi az, hogy aki győz? Hát hol vagyok én attól, hogy győzzek? Hogy én elmondhassam magamról, hogy én büntelen vagyok. Hogy én győztem. Jött a kísértés, olyan pofont adtam neki, hogy a falatta a másik. Mi az, hogy aki győz? Hányszor derült ki rólam, hogy persze, föl tudok menni a szószékre prédikálgatni, de megcsinálni, amit én magam mondok. Hányszor derült ki az rólunk, hogy tele vagyunk mindenféle sötét indulattal ott benne a szívünk mélyén, és csak egy alkalom kell, hogy ez kiderüljön. Nem is kell olyan sokat várni. Ki fog derülni rólunk? Minden rossz. Még az is, amiről véletlenül se gondoltuk volna, hogy bennünk van. Tudom, hogy mi a jó. Majd meg szakadok, hogy megcsináljam, és mégis a rosszat csinálom. És ezt nem is én mondtam, hanem Pál. Mi az, hogy aki győz? Elmesélem, hogy mi az, aki győz. Jézus beül egy hajóba, elmennek halászni Péterrel. Péter még nagy legény. Aztán nem sokkal később térdre esik és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ez volt a győzelem. Amikor én megtértem, tulajdonképpen velem se történt más, mint arra jöttem rá, hogy én mindent elrontottam, bűnös ember vagyok. És én akkor már lelkész voltam. Csak az érdekesség ezért, de nem mesélem el az egészet. És az is egy győzelem, amikor egy közutálatnak örvendő, köztiszteletben élő ember, aki Zákeus, öreg ember, fölmászik egy fára, mindenki röhögött. Azért, hogy lássa Jézust. Az volt a győzelem. Amikor készültünk az Isten tiszteletre, akkor azt kérdezi tőlem az egyik testvér, kaptam egy igéslapot, és nem értem egészen világosan, mi van benne. Az volt benne, hogy az én erőm nem. Az igéslapon az volt, hogy amikor erőt nem vagyok, akkor vagyok erős. Hogy amikor vesztes vagyok, én akkor győzök. Amikor fölismerem azt, hogy én egyedül nem győzök, hanem az Úr Jézus győz bennem, akkor leszek győztes. Nem arról van itt szó, hogy amikor bűntelen leszek, akkor majd kapok örök életet és feltámadást, és akkor az Isten engem éltet már itt ebben a földi életben, örömben és nyakig tejfölben, és mindig piros szőnyeg lesz a lábam alatt. Hanem arról szól ez az igevers, hogy aki fölismeri azt, hogy Jézus nélkül csak veszíteni tud. Hogy Jézus az, aki győzött a kereszten, helyettem és értem. Akkor az az ember ezért a hitért, ezért a fölismerésért, ezért a meglátásáért győztesnek számít az Isten előtt. Aki önmagát, a saját bűnét veszi észre, nem győzi le, de észrevesz, és azt mondja, hogy igen, én bűnös ember vagyok, az már győztes ember. És annak örök élete van. Hát magunk fölött győzni persze a legnehezebb. Öreg lelkész bácsi mesélte, tovább mesélem ezt a kedves történetet. Nagyon régen történt, 1000 évvel ezelőtt, a múlt évezredben, nagyon-nagyon régen. Valamelyik gyülekezetben, a 1940-es években evangelizációt tartanak. És akkoriban az még bevett szokás volt, hogy az igehirdetés végén azt mondja az lelkész, hogy aki úgy érzi, hogy ő bűnös ember, aki le akarja győzni a bűnt, az álljon föl. Valahol a 34. sorban mocorog egy idős ember. Szeretne fölállni. De nem tud a szerencsétlen, mert bal oldalról az asszony húzza vissza, jobb oldalról a lánya húzza vissza, és ilyeneket mondja, apuka, ne hozzon ránk szégyet, nehogy fölálljon, nehogy kiderüljön magáról, hogy bűnös, maga milyen rendes ember. Hát, le kell győzni sokszor magunkat is, meg az asszonyt is, meg a gyerekünket is, hogy végre győztesek lehessünk. Akik a bűnös voltukat már persze szégyellik, de nem szégyellik, hanem kimondják, hogy igen, ez van. És Uram, légy irgalmas, nekem bűnösnek. Mindjárt befejezem. Tegnap nem, itt volt Isten tisztelet? Dávid volt prédikált.
10 percet késtünk a kezdettel.
Akkor szabad. Jó.
Dávid volt prédikált. Nem, beszéltünk a hétnek a...
Jó. Tegnap az evangélikus templomokban Dávid királyról prédikáltak. Ugye Dávid királyról, aki megkívánja Becsabét, egy katonájának a feleségét, megöleti Uriást, elveszi Becsabét, és amikor egy hasonló esetet mesélnek neki, akkor mélységesen föl van háborodva. Micsoda az emberek vannak ezen a földön? És akkor azt mondja neki Nátán proféta, de én rólad beszélek, barátom. És mit csinál a király? Nem azt mondja, na jöjjenek ide a katonák, aztán be a hűvösbe egy kicsit ezt a profétát, hanem azt mondja, hogy tényleg, vétkeztem. Hát aki ezt ki tudja mondani, önmaga előtt, egy gyülekezet előtt, komolyan és őszintén, arra Isten is azt mondja, hogy most győztél. Sok ilyen győző, hívő ember kívánok a 20. jubileumát ünneplő nyíltelki gyülekezetben. Imádkozzunk! Úr Jézus, aki magad vagy az élet, öröm és üdvösség, munkálkodj bennünk, hogy érted, azért a keresztért ott a Golgotán nekünk örök életünk legyen. És majd egyszer egy napon magasztaljunk a te országodban, ahol nincsen bűn, nincsen sötétség, csak hála és örömének. És örökké tartó élet. Amen.
Jézus engem megtalált kezdetű éneket énekeljük.
Az énekeskönyvben, de az énekes lapon is rajta van, tehát a Jézus engem megtalált kezdetű énekkel válaszoljunk erre a ige hirdetésre, amit Szörnöm Csandrás lelkész testvérünk elmondott közöttünk. Tehát 227-es ének Jézus engem megtalált. Szünetet tartunk, és utána kezdődik egy háladás visszaemlékezés több szereplővel, több bizonyságtevővel. Fiataloknak készítettünk egy speciális programot, Máté és Betty, nyújtsátok fel a kezeteket? Kismáté és Betty az alaksorban egy teremben a 11 évestől 15 éves korosztályig, tehát 11-től 14-ig inkább. Összegyűjtik a csapatot, és a kávészünet alatt megszervezik magukat, és lemennek az alaksorba, és ott tartanak egy ifjúsági alkalmat. A többieket pedig akkor várjuk ide vissza, és ha vannak üres helyek, esetleg a fiatalok, bár nem látom, hogy itt túl sokan lennének, mert fiatalok az előtt, itt az első részben, de töltsük fel a a székeket, és készüljünk arról, hogy kezdődik a visszaemlékezés, hálaadás, Isten dicsőítés. Tehát akkor kávészünetet tartunk, körülbelül egy 15-20 perc, ami alatt ezt el kell intézni. Mosdók vannak az alapsorban, és van itt közvetlenül a kiáratustól balra, akik idősebbek, azok használják a költit, meg Lóci Tibi, többiek be tudnak tenni az alapsorra. Köszönjük szépen, akkor találkozunk 20 perc után.